Akkor azt hiszem, itt a többségeteket úgy is ismerjük mind a ketten, és is ismertek bennünket, de azért úgy gondoltuk Chaitanya Chandra Prabhuval, hogy legalább egy pár szót bemutatkozik. Ő Chaitanya Chandra Prabhu, azt hiszem ő Magyarországon a legidősebb bakta, Srila Sivaram Sai Maharajnak a titkára volt hosszú évekig, de előleg itt él Krishna völgyben, egy nagyon szép példája a közösségünknek. Ő a farmos tanácsadóknak a tanácsadója, illetve Budapesten ott három tanácsadók tanácsadója van, és ő az egyikük. És nagyon nagy szerepet játszik itt Krisnavölgyben a tanácsadói rendszernek a fejlesztésében, építésében, és akkor ezért ő az, akit hallgatni fogunk, és az én tanácsadóm.
Radharaja Prabhu, mindenki lehetséges találkozta az irodában, általánosan foglalkozik a pénzügyi dolga, az összes minden az ő kezön keresztül megy, de azért itt van, mert ő most Magyarországon a tanácsadó rendszernek az elnök, azt jelenti az összes rendszer, nem csak itt a farmon, de Budapesten, meg Egerben, meg máshova, ahol lesz. Radharaja Prabhu ilyenkor lelkesít, és ilyenkor segít, hogy ilyenkor ezt a rendszer működik. És én vagyok ő a legjobb barátom.
És szeretnénk, hogyha ez a beszélgetés egy beszélgetés lenne, azért is vagyunk ketten előadók, hogy akkor ne legyen annyira egy ilyen lecke hangulat, szóval fölváltva fogunk beszélni, és akkor ezt nem beszéltek meg, de remélem nem probléma, ha menet közben van bárkinek valami kérdés vagy hozzáfűzés, akkor nyugodtan jelezzetek, szóljatok, és akkor próbálunk inkább egy beszélgetés vonalat képviselni, mint egy leckét. És ezután a felvezetés után lehet, hogy furcsa lesz, de nem a tanácsadói rendszerrel fogunk beszélni, hanem ennek az előadásnak az a címe, hogy a bakták a legnagyobb kincsünk. És amikor gondolkoztunk azon, hogy akkor miről beszélhetnénk, akkor rájöttünk, hogy ez körülbelül 10 évig elég, ami eszünkbe jutott, és akkor ennek egy aspektusáról fogunk beszélgetni, és akkor remélem, hogy a mai nap végére úgy mindenki ki fogja találni, hogy mi az az aspektus, amiről fogunk.
Amikor jövünk a mozgalomba, nem tudom, ki lakott a templomba, mint az ashramba, többi bakták ilyenkor lakott a templomba. Amikor találkozunk a baktákkal, lehetséges, hogy döntsünk ilyenkor, csatlakozunk a templomhoz, és ilyenkor mi hagyjunk egy egész élet, mi hagyjunk sok barátok, családtagok, emberek, aki ismert nekünk. És jövünk egy olyan helyzetbe, ahol lehetséges van egy-két ember, aki valamennyire ismerjünk. Mégis mondjunk, hogy vidéken lakunk, és egy námahátahoz csatlakozunk, és próbálunk gyakorolni Krishna tudát. Ez lehetséges, hogy ilyenkor a régi barátok nem nagyon vonz az ő társaság, és bekerülünk egy olyan társaság, ami sok idegen ember. Sok idegen ember. És nagyon sok emberek között tudjunk lenni, de nagyon egyedül tudjunk érezni magunknak is, ugyanaz az időben. És ez egy nagyon szomorú helyzet, szóval mi szoktunk mondani is, hogy nincsen semmi szomorúabb, mint egyedül lenni. There's nothing more sad than being lonely. Yeah. És ez egyfajta dolog, amit nagyon gyorsan kell megoldani. Senki nem akar szomorú lenni, boldogság az társaságba történik.
És hogyha egy ilyen helyzetbe találjuk magunkat, hogy magunk mögött hagytuk a előző barátainkat, csatlakoztunk a mozgalomhoz, és valahogy itt nem találjuk a barátainkat, annak az egyik oka az az, hogy baktaként azokból válogathatunk, akik ott vannak. És sok esetben nagyon sok olyan baktával vagyunk körülvéve, akihez mondjuk, akivel tuti fix, hogy sosem barátkoztunk volna. Jó esélyes, sosem nem is álltunk volna szóba velük, de hogy barátok nem lennénk, na az tuti fix. És ez egy olyan dolog, ami elvezethet oda, hogy végül egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, hogy senkivel nincs egy közelebbi kapcsolatunk. Aztán egy másik ok, amikor vagy voltak bakta barátaink, de csalódtunk valami miatt, elhagyták a mozgalmat, valamilyen olyan dologba rosszul viselkedtek, amivel nagyon mély fájdalmat hagytak bennünk, és akkor nem tudunk tovább lépni, nem tudunk új kapcsolatokat teremteni. Aztán van egy másik indok, igazából nagyon sok indok van, hogy miért kerülhet az ember egy ilyen helyzetbe, amikor mondjuk korábban egy barátunk fölhívta valami hiányosságra a figyelmünket, ugye ezt a krisnások ezeket úgy hívják szép szóval, hogy anartára, és általában, amikor így fölhívják erre a figyelmünket, akkor az úgy fáj. Itt ezen a tájékon egy ilyen kis markolászó érzést érez az ember, vagy ezen. Lényeg, hogy elég kellemetlen. És akkor, ha nem vagyunk eléggé védelemben, nincs elég tudásunk, akkor nem fogjuk megérteni, hogy ez a fájdalom, ez amiatt van, mert tisztulunk. Hanem akkor csak egy rossz élményként érjük meg, hogy valaki fájdalmat okozott nekünk. Mert szokták ezt a példát adni, amikor van egy piszkos ruha, hát itt Magyarországon nem így csinálják, de Indiában akkor van egy ilyen nagy kő, és akkor a matajik, vagy a mosó emberek akkor így fogják, és a vizes ruhát így csapkodják a kőhöz. És ahogy hozzácsapják, akkor az az erő, az kiviszi a piszkot. És ugyanaz történik a bakták közösségében is, hogy elképzelhető, hogy a szívünkben vannak valami tisztátalanságok, és akkor jönnek a kedves faisnavák, akik segítenek kitisztítani. De minél erősebben ragaszkodunk ezekhez a dolgokhoz, annál nagyobb fájdalmat érezhetünk, és amikor nem megfelelő a megértésünk arra, hogy mi történik, akkor elkezdhetünk okolni másokat, hogy miért okoztak nekünk fájdalmat. Aztán egy következő indok, de neked is kell kettőt legalább mondani, amikor igazából nem fektetünk elő erőfeszítést arra, hogy éljenek a kapcsolataink, éljenek a barátságaink, vagy felépüljenek a barátságaink, hanem csak várjuk azt, hogy valaki jöjjön, és akkor legyen a barátom. Szóval én egy olyan nyitott személyiség vagyok, bárki jöhetne, és a barátom lehetne, de nem jön senki.
Mégis lehetséges, hogy valakinek a természet, hogy ne legyen, hogy szoktunk mondani, hogy antiszociális, nem tudom, hogy magyarul jön ki ezt, hogy ilyenkor nem keres másnak a társaság. Van ilyen is, hogy ilyenkor jó vagyok, nekem nem kell a baktáknak a társaság. Jövök a reggeli programba, japazom a köven, megyek a templom vasanapon, én jó vagyok. És ilyenkor nem érzi a szükség, hogy rendszeres társulás lesz. Egy másik oka, amit emlegetted, azt, hogy van valami fajta félelem vagy fájdalomba volt a bakták kapcsolatban, és inkább szeretne egy háttérbe maradni. Szóval ez nagyon gyakran látjunk. Szóval a lényeg az, amit most kirajzoltunk itt, az, hogy ilyenkor tudjunk lenni bakták körül, de mégis tudjunk nagyon egyedül érezni magunk. Szóval ez egy fajta nehéz helyzet, ami nem nagyon biztonságos.
Eszembe jutott még egy ok, ami ide vezethet, ami szintén elég sokszor előfordul. Valamikor megkérdezünk egy baktát, hogy hát neked ki a barátod? És akkor mondja, hogy hát a feleségem. És akkor az nekem teljesen elég. Vagy megkérdezünk egy matajit, és akkor azt mondja, hogy a férje. De igazából ez is egy olyan szituáció, ami nem... Ugye Krisna tudatban sokszor beszélünk erről, hogy különböző raszák vannak. És ezeket a raszákat nem lehet keverni, mert egyszerűen csak nem működik. Ez egy házastársi rasza, ha bár az könnyen hangulatában nagyon hasonló tud lenni a barátsághoz, az egy másik rasza. Szóval amikor valakinek egy barátja van, és az a házastársa, akkor igazából ő is beleesik ebbe a kategóriába, ebbe a nagyon veszélyes helyzetbe, hogy akkor igazából barátok nélkül marad. És mondjuk itt Krisna völgyben, ahol együtt élnek a bakták, brahmacsárik együtt csinálják a szolgálatokat, együtt laknak, vannak jó barátok. Itt sokszor előfordul, hogy amikor összeházasodnak, akkor hopsz, egyszer csak eltűnt így az ember. Nem látjuk, nem jön bajarra, nem jön ez, nem jön az, mert akkor egyrészt próbálja felépíteni azt, ami a grihasztáknak a kötelessége, de másrészt még nem tanulta meg, hogy hogyan egyeztesse össze ezt a kötelességeit azzal, hogy legyenek neki erős kapcsolatai. És akkor, hogyha nem estünk ebbe a kategóriába, hogy egyáltalán nincsenek barátaink, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy ne olyanféle barátaink legyenek, akik valójában szükségesek a Krisna tudatbeli fejlődésünkhöz.
Mi a bhakták ilyenkor nem csak bhaktákkal társul, mindenki kell vásárolni, mindenki kell mondjunk a prédikál, vagy van valami kapcsolat, mondjuk a szomszédok, ha lakik a városban, a munkatársakkal. És ilyenkor van lehetőség társulni emberekkel, aki nem bhakta. És ilyenkor néha bhakta lehetséges gondolkodja, hogy könnyebb beszélni vele. De igazság az, hogy ezt az emberek nem teljesen fog érteni, hogy mi gondolkodjunk, milyen elvek, elvcentrikus az életünk, mi fontos nekünk. Ezt a fajta társulás, társulni karmika, vagy emberek, aki nem bhakták, ez lehetséges, hogy jó egyik szempontból, mint mi tudjunk adni neki társulás, tudjunk adni neki lelkesedés, hogy ilyenkor tud fejledni a lelki életbe. De ez egy nagyon veszélyes helyzetbe lenni, hogy mi társulunk vele. Mert az ő tulajdonságok, az ő fontossági sorrend tud is jönni hozzánk. Általánosan a karmik között a barátok, az alap, az érzékelyi legítés. Ki a barátom, aki iszik velem, vagy focizik velem, vagy így csinálja, vagy úgy csinálja horgászni, vagy bármit, amit csinálja az emberek. Szóval ezen az alapon van a kapcsolat, amikor a két ember között ezt a fajta elvezeti lehetőség eltűnik, akkor most nem vagy a barátom, miért nem iszol velem? Vagy miért nem horgászunk, miért nem focizunk, miért nem így csinálunk, úgy csinálunk. Szóval ilyenkor ezt a fajta barátság egyik szempontból ez egy barátság, de ugyanaz az időben, mint bhakták, igazán kevés haszon van benne, hanem prédikálunk, nem adjunk társulás, kapni társulás, ez egy másik dolog.
Ugyanebben a kategóriába esik, ez főleg amikor még nem olyan régen csatlakoztunk, csak 5 éve, csak 10 éve, és még valamilyen módon fenntartunk a baktaság előtti kapcsolatainkat. Volt osztálytársak, volt munkatársak, a szomszéd, és természetes, hogy ha lesznek ilyen kapcsolataink, amit fenntartunk, ápolunk, kedveljük őket, szeretnénk őket is segíteni, hogy előre lépjenek a Krisna tudatba, akármilyen módon is, hogy legalább praszádamot tegyenek, elkezdjenek japázni. De ugyanakkor, hogyha ezek mellett, a kapcsolatok mellett nincsenek baráti kapcsolataink a baktákkal is, és csak kizárólag nem baktákkal van egy közvetlen kapcsolatunk, akkor ez még mindig egy veszélyes helyzet. Valamivel jobb, mint hogyha egyáltalán nincs senkivel egy szoros kapcsolatunk, de még mindig egy nagyon veszélyes helyzet, mert átragadhat ránk az értékrendjük, gondolkodásmódjunk, illetve rengeteg olyan problémával vagy kihívással szembesülhetünk, amit ők képtelenek megérteni. Szóval, hogyha mindenki belegondol, és nem tudom, van valami, a lelki tanítómester adott neki egy utasítást, amit képtelen végrehajtani, és mondjuk ezzel a nehézséggel megközelít egy volt osztálytársát, aki nem bakta, hát sok szerencsét elmagyarázni neki, hogy egyáltalán mi a probléma. Hogy most pont ki mit csinált, miért akarott azt csinálni, miért nem tudott csinálni, és egyszerűen csak nem, mivel a két értékrend ezen a ponton nagyon-nagyon eltérő lesz, akkor ők nem lesznek képesek jó eséllyel segíteni nekünk. Aztán én mindig azt mondom, hogy a kivétel erősíti a szabályt, ez egy hülyeség, de most mégis fogok mondani egy ilyen példát. Én amikor főiskolára kerültem, akkor 8 kört japáztam, és akkor én ugyanazonosítottam magam, mint egy bakta, ugye friss baktaként felvértezve nem akartam a karmikkal, nem akartam egyáltalán semmi kapcsolatot. Akkor valahogy volt egy csoporttársam, egy fiú, akivel úgy kezdtünk úgy beszélgetni, teljesen normálisnak számított, azon kívül, hogy egy büdös húsevő volt, és akkor legalább, ahogy akkor értettem. És akkor valahogy egyszer úgy egy pár nap után kérdezte, hogy te nem vagy Krisnás? És akkor mondom, na honnan szedted? Hát olyan Krisnásnak tűnsz. És mondtam, hogy hát igen, Krisnás vagyok, de igazából még nem vagyok teljesen az, mert van ez a japa, így meg így működik, és egy igazi Krisnás az 16 kör japázik, viszont én meg csak 8-at. És akkor mai napig emlékszik erre a pillanatra, az a legelszegre jártam a főiskolára, mentünk az utcán, sétáló utcán, így megállt, így rám nézett, és azt mondta, hogy csináld rendesen, vagy ne csináld sehogy. Akkor aznap akkor elkezdtem 16 kör dzsapázni. Szóval karmi barátoktól is tudunk megfelelő instrukciókat kapni, hozzá tudnak segíteni bennünket a lelki fejlődésünkhöz, de ez inkább az a kivétel, ami gyengíti a szabályt, és általában ez a jellemző.
Igen, amikor, főleg amikor problémába kerülünk, egy bajba kerülünk, ilyenkor milyen fajta tanács fog adni valaki, aki nem érti, hogy mi élünk? Hát nagyon gyenge érzem magam, és ilyenkor, hát mi ne egy hűs? Ez egy tipikus olyan dolog, amit mondja az emberek, vagy hogy nem tud érteni ezt a fontossági sorrend, amit mi gondolkodjunk, amit mi ízünk, amit fontos nekünk. Azon belül mi tudjunk olyan felszínes kapcsolatokba lenni. Előbb beszéltünk ilyen kapcsolatok karmikkel, vagy emberek, aki nem bhakták. Még a bhakták között van egy másik fajta társulás, amit nem a legmelyebb, ami olyan, amit itt hívtunk, hogy Harry Ball kapcsolatok. Ezt a fajta kapcsolatot. Harry Ball, hogy vagy? Jó vagyok. Én is jó vagyok. Köszönöm szépen. Annyi az egész. És igazán én nem tudom, amit érzi, amit gondolja. Ő se tudja, amit én érzem, amit gondoljunk. És ilyenkor ez történik lehetséges 6-1 évben. És ilyenkor minden rendben van. Utolsó időben jó volt. És ilyenkor ez egy felszínes dolog. Szép dolog. Jó történik. De igazán nem mondja, de mely, hogy ha valaki szükséges egy pár szó, egy beszélgetésre, ez nem odáig megy, hogy ilyenkor jobban fogjunk ismerni egymást, jobban tudjunk igazán segíteni egymást, társulni egymással. Szóval Harry Ball kapcsolat ez igazán lehetséges, hogy 90% a kapcsolatok, ami van nekünk, ez a Harry Ball kapcsolat.
És ez nem baj, mert nem lehet mindenkivel egy nagyon-nagyon mély kapcsolatunk. Szóval lesznek felszínes kapcsolataink, de amire majd szeretnénk kiukadni a végén, meg majd lesz egy házi feladat is, hogy mindenki figyeljen, az, hogy értenünk kell és tisztában kell lennünk, hogy kik azok a bakták, akikkel egy Harry Ball kapcsolatunk van. Szóval legyünk róla tudatosak, hogy milyen típusú kapcsolataink vannak, melyik típusú kapcsolatból mit várhatunk el, és mit nem várhatunk el, és tudjuk, hogy kik azok, akikkel Harry Ball kapcsolatunk van. Ami nem baj. Szóval én is most 2 hetente föl kell, hogy menjek Budapestre, sok baktával találkozok, de nyilvánvalóan, hogyha 2 hetente ott vagyok egy fél napot, akkor nagyon limitált, hogy hány emberrel tudok ott egy mély kapcsolatot kialakítani. Akkor lesz egy csomó Harry Ball kapcsolat, ami jó, ajánlom nekik a tiszteletemet, kedvelem őket, értékelem, hogy gyakorolják a lelki életet, hogy szépen csinálják a szolgálatukat, de személy szerint, hogyha van valami örömöm, vagy van valami bánatom, jó esélye nem fogom tudni velük megosztani. És ugye beszéltünk először arról, hogy mi van, ha valakinek nincsenek mély kapcsolatai. Aztán a következő az volt, amikor valakinek nem baktákkal vannak még kapcsolatai. És ez a harmadik dolog, amiről most kezdtünk beszélni, hogy mi van, amikor valakiknek ilyen félig-meddig bakta kapcsolatai vannak. És ebből a félig-meddig bakta kapcsolatokból mi 3 különítettünk el, ebből az első ez a Haribol barátságú. A második félig-meddig bakta kapcsolatok, amikor amit úgy hívtunk, hogy Prajalpa barátságok. Ezek arról szólnak, hogy baktákkal van egyféle közvetlen kapcsolatunk, akikkel sokféle dolgot meg tudunk beszélni. Nagyon sokféle dolgot. Igazából egy kicsit többféle dolgot, mint kellene, de nagyon meg tudjuk velük beszélgetni. Illetve ugyanebben a kategóriába esik az is, amikor valakivel azért vagyunk egy jó kapcsolatban, mert közös anartáink vannak, vagy pedig azért, mert közös dolgokból tudunk érzékelégítést szerezni.
Pizza.
A pizzát. Szóval ezek a kapcsolatok jobbak, mint a Haribol kapcsolatok. Szóval itt egy olyan szempontból osztályoztuk ezeket a kapcsolatokat, hogy az odaadás mennyire van jelen bennük, mennyire van bennük jelen az önzetlenség, és mennyiben van jelen bennük az a kapaszkodó, ami tud bennünket segíteni a lelki életünk során a különböző kihívásokban. Szóval ezek a prajapa barátok, ezek már jobbak. Miért? Azért, mert kevés bakta van, aki állandóan elmeszinten van. Pár, nem tudom, osztályvezetés, autoritás lelkönyv vitatja ezt a kijelentést, de mondjuk kevés van. Vannak olyanok, amikor jó paszban vannak éppen. És hogyha van egy prajapa barátom, és az esetek 90%-ában közösen vagyunk elmeszinten, az nem jó, de van 10%, amikor legalább az egyikünk éppen jó tudatban van. És azokban az esetekben ők már képesek segíteni bennünket. Szóval ez még mindig nem egy legtisztább módja a barátságnak, vagy nem egy legmegfelelőbb módja, de ez már jobb, mint az előzőek voltak. És akkor megint ilyen kapcsolataink is lesznek. Lesznek olyan bakták, akikkel, ha megfeszülök, akkor se lesz több kapcsolatom, mint hogy együtt szoktunk leülni enni, és szeretek vele enni, mert ha vele eszek, akkor annyira jó esik a praszádam, jól beszélgetünk közben, és egy ilyen nagyon jó élmény lesz az egész praszádam. Ez persze nem azt jelenti, hogy a... Ez nem azt jelenti, hogy a praszádam megtisztelése az anyagi lenne, vagy érzékkielégítés lenne, de mégis időnként láthatjuk, hogy a bakták, ők nagyon különlegesek, sok mindenre vannak felhatalmazva, és néhányuk még a praszádomból is érzékkielégítést tud csinálni, ami egyébként egy lelki dolog lenne. Szóval akkor együtt leülünk, együtt teszünk, ez egy jó dolog. És nekem itt van például Ganesan Prabhu, akivel nagyon-nagyon jó barátságban voltunk. Aztán, hogy változtak a szolgálataink, akkor idő múlva praktikusan annyi a kapcsolatunk, hogy akkor néha együtt eszünk, amikor praszádon van, mert nem úgy alakul az életünk. Szóval lesznek ilyen kapcsolataink is. Nem baj, hogyha vannak ilyen kapcsolatunk, de tudatosnak kell lenni róluk, hogy ezek ebbe a kategóriába esnek.
Ez a prajapa kapcsolat, ez a kegyelegítés kapcsolatok. Akkor persze lesz kapcsolatok, amiből tudjunk lazulni. Ilyenkor kicsit lazább lenni. Radha Prabhu meg én. Ilyenkor nagyon komolyabb dolga beszélünk, de ugyanaz időben ilyenkor pihenünk is. Ilyenkor gondolkodjunk együtt, viccelünk együtt, vagy ilyenkor kínozunk egymás, vagy valamit csinálunk. De nem ez az alap, és nem ez a legfontos rész bennem. Sokszor az, hogy ilyenkor az annyi a kapcsolatok a bakták között, hogy ilyenkor ez egy laza nevetési kapcsolat, vicces kapcsolat, igen. Mégis ez egy veszély benne, hogy ilyenfajta kapcsolatok bárhába kerülünk problémába, mert problémák jön az életbe, olyan mint ez mondva van a Srimad Bhagavatamba, hogy ilyenkor fák, ilyenkor dörzsöl egymás, és ilyenkor lesz tűz, bakták között élünk közel egymáshoz, lesz problémák, és eljön egy problémás, ilyenfajta kapcsolatok van, ilyenkor általánosan ilyenkor ez a fajta kapcsolat nem fog emelni fel bennünk a tudatunk, hogy hát igazad Prabhu rossz cselekedte, rosszul gondolsz ezen a helyzetben, mert ez nem az állapot beszél a kapcsolatban, hogy ilyenfajta dolgok jön fel, ez inkább erősít bennünk ezen által, és inkább masszíroz a hamis egónk. Igazad volt, én is ugyanazt gondolom, de tud erősíteni, a mélyebíteni nekünk a probléma. Szóval nem mondjunk, hogy ez nem egy jó dolog, de ez nem a legjobb dolog, hogy ilyenkor olyan fajta kapcsolatok van kizárólag ezt, hogy mit nem tud challenge our intelligence?
Kihívni az
intelligenciánk. Aki fog segíteni nekünk megtalálni a következő lépés felfele.
A következő csoport ezekből a félig meddig bakta kapcsolatokból, ugye az első volt a Haribol barátok, a második volt a Prajapa barátok, és a harmadik azok pedig a haverok. A haverok, ők már jobbak, mint a Prajapa kapcsolatok, de ugyanakkor ez magyarban jó kijön ez a szó, hogy ez úgy mutatja, hogy nem túl kifinomult kapcsolatról van szó. Még mindig nem az, ami valódi támaszt tud nekünk adni. És lesznek-e haverjaink? Persze lesznek. Szóval, hogy a matucsok nem tudom, hogy hívják ezeket a kapcsolatokat, biztos nem havernak, de biztos nekik is vannak ilyenek. Szóval lesznek, de tudatosnak kell lennünk, hogy kik azok a bakták, ugye már most itt baktákról vagyunk szó, baktákról beszélünk már, akikkel a kapcsolatunk még nem teljesen baktikus, akikkel haveri kapcsolatban vagyunk. A haverok abba különböznek a barátoktól, ami majd a következő lépcsőfok lesz, hogy ők nem vállalnak egy felelősséget ránk. Szóval addig, amíg minden szép és minden jó, addig együtt vagyunk, addig tudunk együtt csapázni, tudunk egyet könyvet osztani, együtt meghódolunk a lelki tanítómesternek, lehet, hogy amikor az asramba lakunk, akkor együtt alszunk, vagy hogyha nem vagyunk asrami bakták, akkor most van egy maraton, és akkor együtt megyünk ki, együtt szórólapozunk, együtt osztjuk a könyvet, együtt kirtanozunk, de amint valami bajod van, én hallani sem akarok rólad. Vagy lehet, hogy úgy meghallgatom, de úgy mondjad, akkor mi a problémád? Ja, igen, igen, persze, és akkor jó van, értem, jó van, rendben van. És akkor hogy volt, mint volt? Szóval ezek azok a kapcsolatok, amiket úgy hívunk, hogy haver.
Van egy angol mondás, a friend in need is a friend indeed. Egy barátja
a bajban?
Bajban, ez így igazán egy barátja. Barát, igen. Hogy amikor, most én többször mondtam ezt, amikor egy probléma jön az életbe, vagy egy nehéz helyzetbe, vagy egy helyzet, ahol szerintünk valami tanács, vagy egy másik szemszög, egy igazi barátja van idő hallani, próbál érteni, próbál érezni, és nem csak ezt, hogy ilyenkor hallotta, érti, és ilyenkor érzi, és ilyenkor mondja, oké, sok szerencse, megyek, és ilyenkor ott vagy egyedül megint. Egy barátja, aki majd folytatja a kapcsolat, ilyenkor próbál segíteni, próbál adni neked a lehetőség másképpen látni, egy másik oldalomból látni, és ott áll melletted, ott fog adni valami támasz. Végig egy haver, amit előbb mondta Radha Prabhu, nem biztos, hogy ilyenkor van ez a fajta mely kapcsolat, amiből ilyenkor fog folytatni ezt a gondoskodás vagy a törődés.
Próbáltunk találni egy definíciót a barátra, és akkor végül Chaitanya Chandra Prabhu fogalmazta meg, ami nagyon, nagyon tetszett nekem. Ez pedig az, hogy egy barát, aki ismer és megért engem. Ez volt a kettő pont, hogy ismer és megért. És ez, amikor elér egy bizonyos mélységet, akkor ez valójában azt jelenti, mint amit ezek a szavak kifejeznek. Szóval sok esetben van, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy Chaitanya Chandra Prabhu barátjának tart, és sok esetben van, hogy megyünk valahova, és csak ennyit csinál, felhúzza a szemöldökét. És tudom, hogy mire gondol. Tudom, hogy mit akar ezzel mondani, és néha, amikor van valakivel egy ilyen kapcsolat, akkor sokszor egy harmadik személynek, aki ott van, annak nagyon kellemetlen. Mert amikor az ember csak ennyit csinál, és 3 percig röhögünk visítva, és csapkodjuk a térdünket, a harmadik meg csak néz, hogy ezeknek mi van, és akkor a másik meg erre azt mondja, hogy igen, meg a pirosat is, és akkor folytatjuk tovább, akkor az kellemetlen tud lenni. Szóval kell figyelembe venni, ott van egy harmadik személy, de amit akartam hozni, mint egy példa, hogy ez a mélysége, hogy ismer és megért. Az ismer, ez az ismer oldala. Hogy pontosan tudom, hogy hogyan lát dolgokat, hogyan érez dolgok iránt, mi a véleménye dolgokról, és nagyon sokszor van, hogy mondjuk jön hozzám egy bakta egy bizonyos problémával, és úgy érzem, hogy én nem igazán tudok neki segíteni, akkor azt mondom neki, hogy tudom, hogy én mit mondanék neki, de akkor azt fogom neki mondani, hogy nézd, lehet, hogy nem én vagyok a legjobb személy, keresd meg Chaitanya Chandra Prabhut, és akkor kér tőle segítséget. és nem kell fölhívnom Chaitanya Chandra Prabhut és megmondani, hogy figyelj, ez a bakta fog majd hozzád menni ezzel meg ezzel ezt a problémával, és mond neki ezt meg ezt, mert pontosan tudom, hogy mit fog neki mondani. És néha ez nagyon érdekes volt, nemrég volt egy bakta, aki elkövetett egy bűnös cselekedetet, és akkor beszéltünk vele, próbáltuk segíteni őt abban, hogy megértse, hogy mi az, amit elkövetett, és hogyan tudja azt jóvá tenni, és külön-külön beszéltünk vele. És te beszéltél vele először, utána beszéltem vele én, és akkor egy ponton mondta, hogy annyira furcsa, mert teljes mondatokat mondtunk neki szóról-szóra ugyanúgy. És akkor ez egyféle olyan kapcsolat, amikor pontosan tudjuk, és lehet, hogyha tudom, hogy ő vele nem beszél, akkor nem mindent úgy mondtam volna, de mivel ismerjük ennyire egymást, akkor ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, akár a saját életünkben, akár amikor másoknak prédikálunk. Megért?
Ezt nem tudom, ezt szóhoz understand. Igen, az mi csak tudjunk beszélni a saját tapasztalatból, most van, fogom beszélni Radha Rajaruról az én kapcsolat vele, mert szerencsés vagyunk, hogy valahogy olyan Krishna összerakta nekünk egymás mellett. Mikor mondom valamit, vagy mikor csinálom valamit, a sok dolga, ami történt ideig az életemben, ami lehetséges, hogy öröm okozott, vagy fájdalom okozott, fog formálni, hogy fogom reagálni, mikor valaki mondja valamit nekem, vagy valaki csinál valamit, vagy egy körülménybe kerülök. És egy barátja, aki ismer szólnak, ő fog tudni, hogy miért mondom ezt ezen a helyzetben, ő fog tudni, miért reagálom így ezen a helyzetben, és miért állok ezen a helyzetben, ezen a szempontból. Szóval igazán valaki, aki ismeri a történt, mit történt ezen az emberrel, mit gondolkodik, mit fáj, mit okoz öröm, és igazán milyen vágy van, ez mind tudja egy barátja, aki ismer, aki befektete az idő, érteni, ismerni valaki más, ez benne van a bankban.
És ez a megértés, ez nem azt jelenti, hogy a barátok tolerálják egymás anartáit. És az ismerés sem azt jelenti, hogy a barátok úgy ismerik egymást, mint saját magukat. Hanem ez valójában azt jelenti, hogy egy barát jobban ismer engem, mint én saját magamat. Ugye már amikor ebbe a képletbe belecsöppentünk egy csipetnyi kis hamis egót, akkor annak az lesz az eredménye, hogy én nem teljesen úgy látom magam, mint ahogy vagyok. Szóval elképzelhető, hogy én ilyennek, meg olyannak, meg amolyannak gondolom magamat. Általában úgy valahol akkor itt van. A valóság meg ez. És egy barát, ő pontosan tudja, hogy én ez vagyok. Pontosan tudja, hogy én ennek gondolom magam. De akkor megérti, elfogadja ezt a dolgot. És amiben tud, abban segít. Szóval egy barátnak az egyik fontos tulajdonsága az az, hogy ő nem masszírozza a hamis egónkat, hanem mindig a helynek, az időnek és a körülményeknek megfelelően segít bennünket abba, hogy kicsit pucolgassunk az anartáinkon. Volt egy időszak, nem tudom ki mennyire tapasztalta a Magyarországon a bakták között, hogy az volt az elképzelés, hogy egy bakta barátnak az a feladata, hogy széttrancsírozza a hamis egónkat. Hát, hogy is mondjam, csak abból az időből nem sok barátom maradt. Igazából egy, akivel nem csináltuk. Mert kell nézni, hogy kinek mi a kapacitása, és ki mit tud elfogadni, ki mit tud feldolgozni. Szóval 100%-ig biztos vagyok benne, hogy Chaitanya Chandra Prabhu mondjuk sokkal inkább látja az anartáimat, mint én magam. De nem erről szól a kapcsolatunk, hogy akkor minden nap jön, és akkor azt mondja, na, akkor most ezt veszik elő, és akkor ezt, meg azt, meg amat. Hanem, mivel ismer, és megért engem, akkor van egy olyan kapcsolatunk, hogy pont ki tudja a legmegfelelőbb időpontot, és módot választani arra, hogy mondjon valamit, ami igazán eljut a szívhez.
Igen, ez érték. Szóval most beszélünk a bhakta kapcsolatoknak az érték. Ez igazán az érték, hogy tudjunk érintetni a legmélyebb hely egy másik embernek a szívébe. Mert ha nem kinyitjunk szív másik bhaktáknak, és nincsen senki, aki tud igazán érintetni a szívünkhez. Ilyenkor szigetelve vagyunk. Na most Krishna hogy fog adni üzenet nekünk? Akkor a Srimad Bhagavatamon keresztül. Az jó, de ki olvassa annyira sok Srimad Bhagavatam? Vagy a Szent Névön keresztül? De ki vibrál ez a pszudonám? De inkább a bhaktákon keresztül fog Krishna fog üzenet adni. Sadhu Sangha Nam Kirtan. So Sadhu Sangha jön, társulni a bhakták jön előbb, mint vibrálni a Szent Név. Shraddha, Sadhu Sangha Bhajana Kriya, hogy gyakorolni odaadó szolgálat előbb jön, hogy társulunk a bhaktákon. Szóval annyira fontos, hogy az elén van mindig Sadhu Sangha. És a Sadhu Sangha, mikor gondoljuk, hogy Bhajana Kriya, hogy kapjunk a lehetőség szolgálni egy bhaktától. Szóval egy bhakta, aki lát egy barátja, és olyan a kapcsolat vele, hogy érzi, hogy van egy felelősség, hogy mellette állni minden probléma. Rosszba, jóba, nem azt jelenti, hogy házasodni kell, de mindig fog mellette állni, és mindig fog keresni a lehetőség segíteni. Nem nyomni, nem biztos, hogy felhűzni, mert a bhakta nem gondolja a magasabb helyen, mint valaki más, de együtt ilyenkor előre menni. Mert ha gondolod, most itt vagyunk egy parikramon, és mindjárt lesz Jamasztami, és hon hányan leszünk itt? Hányan leszünk? 400-500? És ebből között gondolkodjunk, hogy mennyi, mert nem tudjunk segíteni egymást, nem tudjunk érteni egymást, nem tudjunk szeretni egymást, nem tudjunk érintetni egymásnak a szívéhez. Nincsen senki ezen az emberek között, aki tud, van ez a kapcsolat velünk a szívben. Akkor Krishna hogy fog üzenet adni? Hogy fogunk fogadni ez az üzenet? Szóval annyian vagyunk, fontos, hogy mi értsünk, hogy értékelni ezt a mély barátságok a bhakták között, és kinyitni a szíve, hogy engedjünk másnak be. És itt egy kérdés, hogy amit előbb beszéltünk, hogy miért nem nyitjunk ki a szívünk. Sokszor ilyenkor nem nyitjunk, mert fájdalomérzünk, mert tapasztalat van mindenkinek, hogy engedtünk valaki közelebb a szívünkbe, és valami történt. Kinek nem volt ez a tapasztalat? Mindenki volt. Ez a tapasztalat. Az értető volt, kérdés? Mindenki van ez a tapasztalat, hogy engedni valaki közelebb hozzánk, és ilyenkor valami fájdalom fog adni. Ez mindenki tapasztalta. És ilyenkor ezért nem nyitjunk ki a szívünk. És ez egy olyan dolog, amit történik a bhakták között, amit Srila Prabhupada mondta. A kapcsolat a bhakták között, ez építve, kettő dolog mondta Srila Prabhupada, valaki tudja? Love and trust. Szeretet és
bizalom.
Bizalom. Én bízom benne, hogy Punya Shloka Prabhu akarja a legjobb nekem. Ő nem akar látni, hogy valami hülyeség csinálom az életembe, és én bízom benne, ha látja, hogy valami hülyeség, valami furcsa irányba megyek, én bízom benne, mint barátom, akkor fog megmondani nekem. Chaitanya Shanabhu, hát tudod, hogy szeretlek téged, de most, hogy pont most, hogy gondolsz, vagy pont most, amit csinálod, vagy pont most milyen irányba mész, én nem hiszem, hogy ez a legjobb. Ez egy barátja. Ez valaki, aki igazán tud segíteni engem.
Igazából, hogyha megnézzük, akkor egyetlen egy valaki van, aki egy olyan helyzetbe tud hozni minket, hogy már senkinek sincs kedve szólni nekünk, hogy valamit nem megfelelően csinálunk. És azok mi saját magunk vagyunk. A bakták készek arra mindig, hogy segítsenek bennünket a lelki életbe. Mindig akarnak bennünket segíteni. De hogyha mi nagyon tudatosan törekszünk arra, hogy letörjük bennük ezt a segítő szándékot, nagyon tudatosan küzdünk azért, hogy kivonjuk magunkat a bakták kegye alól, akkor hosszú, fáradtságos munkával még ezt is el tudjuk érni. Hogy a bakták, akik a legkegyesebbek, akik gondoskodni akarnak mindenkiről, minden élő, minden mozgó és mozdulatlanról, lemondjanak rólunk. Szóval nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni róla, hogy a kulcs az a mi kezünkben van. És ahogy gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor kell lenni egy pontnak az életünkbe, amikor rájövünk, hogy a Krisna tudat az nem egy filozófia. És amikor rájövünk, hogy a Krisna tudat nem egy filozófia, akkor meg kell tennünk azt a lépést, hogy ezt a gyakorlatba kell ültetnünk. És ez az a pont, amikor nagyon-nagyon megváltozik a tapasztalatunk arról, hogy miről is szól a Krisna tudat. Amikor olvassuk a Bhagavad Gita-t, beszélgetünk baktákkal, akkor egy másik szintre lépünk, egy Krisna tudatosabb szintre lépünk. És mit jelent ez ebbe az esetben? Ez azt jelenti, hogy ha megértem azt, hogy nem vagyok egy tökéletes felszabadult lélek, de hallgatóságban biztos van egy pár, de én nem vagyok az, akkor el kell fogadnom a sásztráknak azt a kijelentését, hogy tele vagyok hibákkal. Hogyha odajön valaki, és felhívja az egyik ilyen hibára a figyelmemet, akkor jön ez a bizalom. Hogy akkor nem azt gondoljuk, hogy miért, te meg sokat eszel, hanem akkor azt mondjuk, hogy igen, ez a bakta vette a fáradtságot, vette a felelősséget, hogy felhívja egy hibára a figyelmemet. Számtalan hiba van bennem, és ő ebből egyet elmondott az én érdekemben. Annak érdekében, hogy én meg tudjak szabadulni ettől a hibától, és tovább tudjak lépni a lelki életbe. És néha ez nagyon kellemes módon történik, ahogy az előbb mondta Chaitanya Chandra Prabhu, hogy odajön valaki hozzánk, és azt mondja, hogy hát, kedves Prabhu, szerintem, amit itt csinálsz, az úgy nem annyira kedvező a lelki életednek. Aztán néha, vagy inkább azt mondom, hogy sok esetben általában így jön először. De hogyha nem tanulunk meghallani, a velünk egyenlő szinten álló baktáktól, akkor Krisna följebb szokta kicsit tekerni így a hangerőt. És akkor jön valaki, és akkor azt mondja, hogy te májába vagy, mit csinálsz, teljesen hülye vagy, és hogyha még az se segít, akkor lehet, hogy kapunk egy pofon szankirtan közben, és ha még az se segít, akkor lehet, hogy még följebb tekerik Krisna a hangerőt, és akkor a lelki tanítómesterünktől kapunk valamit. Erről van egy jó élményem, megint gyakorlati Krisna tudat. Bocsánat, ez csak egy kitérő, de már eszembe jutott, elmesélem. Hogy a lelki tanítómesterünk, ők mindannyian tökéletes lelkek, és teljesen mentesek a három kötőerőtől. Szóval ő rájuk sem a tamoguna, sem a rajoguna, sem a szatvaguna nem jellemző, nem fölötte állnak. Ennek ellenére tapasztaltjuk, hogy néha a lelki tanítómester dühös. És akkor hát jött a lelki tanítómesterem, és akkor kért tőlem egy viszonylag egyszerű dolgot, ami a viszonylagos egyszerűségehez képest rettentő módon elrontottam. És akkor a középső folyosón álltunk, ez is egy olyan kép, ami valahogy beleragadta a kezembe, hát amennyien ismeritek Govinda Maharajot még mondjuk a korábbi formájába, csodálatos lótusz öklei azok ekkorák voltak, kicsit nagyobb, mint a fejem, és így rázta így az órom előtt a középső folyosón, és nagyon-nagyon kiabált, hogy megmondtam, hogy mit csinálj, még kell spekulálnod, miért csinálj, és teljesen így le voltam itt sokkolódva. És akkor csak megfordult, ott hagyott, ment el. És akkor úgy álltam, és akkor mondom, hát azért csak utána kéne menni, és utána mentem. És akkor így, ahogy utolértem, akkor megint megfordult, és megint nagyon-nagyon kiabált velem, és akkor megint elment, és akkor így megint mentem így utána. És az első alkalommal, mert az volt, hogy ami szolgálatot megkért, én azt továbbadtam valakinek, és igazából ők rontották el, nem én, ez volt a fejemben. A második körnél még mindig ez volt a fejemben, és akkor, amikor másodszorra is alaposan lekiabáltak, akkor megértettem, hogy nem, ezt elrontottam el, oda kellett volna jobban figyelnem, jobban el kellett volna magyaráznom. És amikor harmadszorra utolértem, akkor rám nézett, és akkor mondta, gyere sétáljunk. És nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon gyakorlati tapasztalat volt arról, amit megtapasztalhatunk a barátainkkal is. Hogy lehet, hogy néha kemény szavakat használnak, vagy néha nem egy olyan módon közelítenek meg, amit úgy könnyen bevesz a kis hamiságunk, de ettől a szándékuk jó. Ő azt akarta megértetni velem, ami egy általános elv a szentírásokban. A lelki tanítómester ad egy utasítást, akkor azt hajtsd végre pontosan, és vállald annak a következményeit. És amint átment ez az üzenet a fejembe, akkor egyből váltott a hangulatom. És ugyanígy szóval, amikor látjuk egymásnak a barátainknak a hibáját, vagy a barátaink látják bennünk a hibát, és felhívják erre a figyelmünket, akkor ne tulajdonítsunk túlságosan nagy fontosságot annak, hogy ők mennyire kedvesen, udvariasan teszik ezt. Ez nem egy felszólítás arra, hogyha valakivel jóba vagytok, akkor jó, megmondjátok neki. Szóval kell törekedni arra mindig, hogy megfelelő hangulatban adjuk át. De hogyha mi valakitől nem pont úgy kapjuk, akkor is koncentráljunk arra, hogy mi a mondani való. És sok esetben az van, hogy azt mondják rá, hogy ú, te nagyon büszke vagy. És akkor az elme egyből az elme párféleképpen le tudja reagálni. Első körben úgy fog leragálni, hogy nem vagyok. Aztán amikor az ember kicsit úgy gyakorlottabb már, és kicsit emelkedett a Krisna tudatba, akkor azt fogja az elméje mondani, hogy hát pont büszke az nem vagyok. Sokféle anartán van, de büszke az nem vagyok. Aztán, ha még egy kicsit fejlettebb a lelki életben, akkor azt fogja mondani, hogy lehet, hogy az vagyok, lehet, hogy nem vagyok, de hogyha egy másik bakta figyelmeztet erre, akkor biztos, hogy törekednem kell arra, hogy dolgozzak ezen az anartán. Aztán a következő lépcsőnél az ember pedig csak azt fogja gondolni, hogy ó, itt van Rádésem, és ők olyan kegyesek, hogy küldték ezt a baktát ezzel az üzenettel. És akkor köszönöm szépen, ezen fogok dolgozni.
Ez lehetséges, hogy pont most ezen a pillanatban az életünkben nincsen ezt a fajta mélyebb barátságban. Valaki, aki tud érintetni a szívünkhez. Én megmondom, nem akarom mondani számok, de szerintem a többi bakták nem annyira van ez a kapcsolat. Ez lehetséges, valaki nagyon-nagyon szerencsés, akkor egy van valaki, aki tud barátságban lenni velünk. Ez lehetséges, hogy valaki nagyon-nagyon szerencsés, akkor kettő. De valaki ezt mondja, hogy van három, akkor
hazudik.
Szóval ez egy ritka dolog, de mi próbálunk itt emelni fel az, hogy nagyon sürgős és fontos, hogy legyen be ezen a fajta kapcsolatokban. És ilyenkor most fogom mesélni én is egy kis történet, amit több baktáknak mondtam, amit emelte fel a saját életemben, hogy milyen sürgős és milyen fontos, és hogyan tudjunk ilyenkor megtalálni ezt a megfelelő személy, aki tud lenni azon a kapcsolatban velünk. 89 és 91-ben olyan szerencsés voltam, hogy én lettem Srila Sivaram Swaminak a személyes titkár, és nagyon sokszor volt, amikor darshan volt, emberek jött az irodába, ott a Bhaktivedanta Manornál, főleg Matajik, akkor én kell maradni az irodába. És ilyenkor én szoktam tervezni, hogy ki fog jönni, mikor. És ilyenkor pont volt egy időszak, aki egy Mataji jött be, és ilyenkor kezd panaszkodni, hogy a férjem ilyen, és a gurukultána olyan, a bakta szomszéd ilyen, és ilyenkor ezt a bakta ezt csinálta, ő ezt csinálta. És ilyenkor kezd kritizálni, nagyon sok baktát. Már csak hallgatta. És én csak a végén ilyenkor kérdezte, hogy van idő japázni? És ilyenkor Mataji mondta, hát igen, de hát ő ez, és ilyenkor ezt csinálja, így csinálja, így csinálja. És ilyenkor Maharaj mondta neki a végén, hogy próbálj még gyere egyszer egy héten a reggeli programra, és próbál meg gyapázni két kör reggelben minden nap. És Mataji mondta, oké, akkor, és elment. És mondtam, ez egy nagyon érdekes volt, és hívtam be a második Mataji, aki volt a listán, aki várt a folyosóba, és jött be, és nagyon szép report csinálta, hogy ilyenkor ez olyan elvezemezői szolgálatom, és ilyenkor nagyon jól dolgozni. Azon a baktam, hogy ilyen jó tulajdonságok van, és ilyen dolgok történik, és olyan dolgok történik, és van egy kis probléma, és akkor mondta egy kis probléma. És Marge nagyon méges és egyenes volt vele, azért, mert te büszke vagy, mindig ez voltál, és mindig így lesz, hogy nem változol, te olvasni kell minden nap, gyere minden nap a reggeli programon, gyapáz a bakták, hogy ne legyen külön, itt kell lenni minden nap. Hajom, alig mondta velem, egy szép report csinálta, és egy kicsi probléma volt, és ilyenkor kapta a teljes üveg legvább. És Mataji mondta, oh, köszönöm, Maharaj, köszönöm szépen, és elment. És én ott voltam a szobába, mondtam, ezt nem értem, Maharaj, hát ez hagyom van ez, ez a Mataji első alkalom jött be, sok sétes követette, szinte mindenki, nagyon kedves voltál vele, és elment. A másik Mataji jött be, nagyon szép, úgy néz ki, nagyon szép megy a lelki élet, egy kis panasz volt neki, és nagyon kemény volt vele. Azt mondta, hogy az első Mataji nem volt a kapcsolat, amiben én tudom megmondani, amit tényleg gondoltam. És ő nem igazán jött be hallani, ő jött be mondani. Ő csak kiadta a panasz, és ő nem csak ez volt. Pedig a második Mataji, régi Sangatán Bhakta, nekem egy nagyon jó kapcsolat volt vele, és ő inkább bejött hallani. És ilyenkor tudtam adni tényleg, amit igazán szükség volt ezen a helyzetben. És ilyenkor mondtam neki, hogy én nem akarom lenni ilyen helyzetben veled, hogy ilyenkor te tényleg gondolsz valamit, tényleg ilyenkor látod egy hiba, de inkább nem mondod meg, mert én nem akarom lenni ezen a helyzetben, akkor itt most egyezünk meg, hogy te mindig fogsz megmondani nekem, ha van valami probléma. Mindig fogsz, ne tarts vissza, mert ez egy nagyon veszélyes helyzet. És néha, ilyenkor mondja nekem, emlékszed ezt a beszélgetést? És ilyenkor a szívé, de ez történik. Szóval ilyenkor direkten, mikor rakjunk magunknak egy olyan helyzetbe egy másik embervel, hogy én adom az életem, lelki tanítómesterem, légy szíves, mond nekem. Olyan, mint én csináltam ez Radha Rajaprabhuval, hogy én teljesen bízom benne, ha én mondom valamit rossz, vagy csinálom valamit rossz, vagy csak séti, hogy valamit rossz történik velem, fog jönni és fogni a fülem. És én mégis lesz vele, hogy nem csinálja, és én tudom, hogy fog csinálni, olyan, mint Punyisloka fog csinálni velem, olyan, mint más barátaim fog csinálni velem, hogy én bízom, én érzem biztonságban, hogy van egy vagy kettő ember, aki ezt a fajta kapcsolat. De ez, amit előbb akartam mondani, ez a mi döntés. Ez lehetséges, hogy most ezen a pillanatban nincsen ezt a fajta kapcsolat, de ha mi döntünk, hogy ez fontos, mi értünk, mi értékelünk ezt, akkor imádkozni kell. Imádkozni kell, hogy Krishna küldje ezt a személy, aki tud lépni ezen a helyen szívünkben.
Amikor Brahmacharya Ashramban laktam, én direkt nem azt mondtam, hogy Brahmacharya voltam, szóval amikor Brahmacharya Ashramban laktam, akkor volt egy barátom, és akkor vele leültünk, és megbeszéltük, hogy minden hónapban egyszer leülünk egymással, és egy kérdést teszünk fel a másiknak, vagy kérést. A kérés pedig az, hogy kérlek, mondd meg, hogy te hogy látod, hogy mi a legnagyobb akadály a lelki életemben. És hát, megmondtuk, de amikor egy ilyen hangulattal kérjük, egy ilyen hangulattal közelítünk meg valakit, akkor nagyon-nagyon könnyű elfogadni a segítséget. És hogyha belegondolunk, hogy mit veszíthetünk akkor, hogyha valaki mond valami olyan dolgot, ami igazából nem igaz ránk, és mi azt komolyan vesszük, és elkezdünk rajta dolgozni. Szóval mi az, amit veszíteni fogunk? Van valami? Bármi? Valakinek legyen már egy ötlete, akkor legközelebb el tudom mondani. Hogy van-e valami, amit tudunk veszíteni? Szóval, hogyha megnézzük, hogy milyen alázatosak a bakták, az igazi bakták, az emelkedett bakták, hogyha megnézzük, mint Sivarán Maharadzs, vagy mint Rádanát Maharadzs, ő egy nagyon-nagyon jó példa erre, hogy mennyire alázatos. Szóval, ha odajön valaki hozzánk, és azt mondja, hogy Prabhukán büszke vagy, hogy ezt komolyan vesszük, mit veszíthetünk? Hogyha kicsit elkezdünk dolgozni abba az irányba, hogy letörjük a saját büszkeségünket, fejlesszük az alázatunkat. Szóval mindig van hova fejlődni, és ha jött valaki, akkor kell értenünk, hogy ő neki egy motivációja az, hogy segítsen nekünk. Lehet, hogy abban a pillanatban ő maga se úgy gondolja, de ez biztos, hogy úgy van.
Köszönjük az utolsó dologról. Szóval lehetséges, hogy azon a pillanatban nem nagyon van ez a kapcsolatok. Kapcsolatok az építeni kell. Szóval de volt egy idő, amikor nem is ismertem Radharaja Prabhu, vagy bárki, aki itt van. Szóval van kapcsolat, nem is tudom, ez csak Andrásnak a testvére vagy. Nem is kockba laksz. Te neved nem is tudom, de többször találkoztunk, mert mondod Zoli, vagy Zoli. Akkor van sok ember, nem is tudom a neved, de hát többször találkozunk, ha kapjunk a lehetőség szolgálni együtt, nagyobb az esély, hogy épít egy kapcsolat. És ilyenkor az, hogy a kapcsolat épít, ilyenkor van természetes szimptomák, hogy mi kezdünk szeretni egymást, vagy tisztelni egymást, értékelni egymásnak a társulás, és Rupa Goswami arról beszél az Upadesamritában. Valaki tud megmondani ez a vers? A sztereóban voltam. Magyar fordítás? Tati, igen, a pillanatban.
Bizalmas
feltárása,
bizalmas érdeklődés,
proszádem adása.
Igen. És mi a vége a versnek, mert az a lényeg?
Ez a bakták közötti szeretet hat jele.
Oké.
Hat jele. És akkor kezdeni. Amikor szoktam mondani, amikor mi tudjunk, amikor a férje tudja, hogy a felesége a sárga rózsa, a legkedvence. És a felesége tudja, hogy magyar étel,
rizses,
paprikás krumpli,
lángos, jó.
Sok fokhagyma volt. Ez a legkedvence, és egy kemény nap utána, az jön a férje, és ilyenkor fárad, oda rakja magát a tévé alatt, és ilyenkor ide, paprikás krumpli, lángos. Oh, szeretnek. És ilyenkor, de a sárga rózs. Akkor egy dologot érteni. A baktákkal nagyon könnyű. Van közös dolgunk, közös, mi tudjunk, hogy mit szeretjünk. Akkor ez a szimptomák nagyon egy könnyű mód, hogy építeni kapcsolatok.
És sokszor úgy veszem ki a bakták szavaiból, hogy azért nem gyakorolják ezeket a szeretetnek ezt a hat folyamatát, mert próbálják túlbonyolítani. Ajándékok adása. De hát milyen ajándékot tudok én valakinek adni? De, ahogy Gornitáj Prabhu előttem már, egyszerűen kell. Szóval csak egyszerűen kell. Tudunk vinni egy mahavirágot, hogyha egy templomban lakunk, akkor az áratiról régen rendszeresen elloptam, amikor hozzám került, megszagoltam, és akkor valahogy nálam maradt. Tudunk vinni egy mahavirágot, tudunk valakinek adni egy zoknit, kinyitjuk a szekrényt, van 47 pár zoknink, nem kell annyi, akkor oda tudjuk adni valakinek. És sokszor grihasztáknak sok fölösleges dolog felhalmozódik, amik nem hogy rossz dolgok, vagy kidobásait ért, hanem teljesen jó dolgok, de igazából nem használják. Mi amikor beköltöztünk a feleségemmel a lakásba, ahol lakunk, akkor mondtam neki, hogy ugye tök üres volt, és akkor mondtam neki, hogy legyen egy szabály, hogy minden évben leülünk, és behordunk mindent a szoba közepére, amihez az elmúlt egy évben egyikünk se ért hozzá. Beleértve az edényeket, nem tudom, minden, bármit, amit bárhol találunk, ha egy éve alatt egyikünk se érintette meg, akkor ezt behordjuk középre, és akkor onnantól kezdve már csak nézzük, hogy akkor melyiket kinek adjuk oda. De mindig vannak olyan dolgaink, amit elszakadt egy dótim, megélhetjük úgy is, hogy ú, de borzalmas, meg megélhetjük úgy is, hogy azt a milyen jó, legalább 8 baktának tudok adni egy szép kopint. Szóval meg tudjuk találni pici ajándékokat, mert legtöbbször, szóval ez olyan, mint amikor ott van Krisna, minden az övé. Van neki egy kiterjedésének a kiterjedése, akinek a pórusaiból kiáramlanak az univerzumok. Na most mi nem ennek, nem őneki az eredeti személyének, hanem az eredeti személynek próbálunk felajánlani valamit. Szóval nyilvánvalóan, hogy semmi szüksége rá, és úgyis eleve az övé. Amit elfogad, az a szeretet. És ugyanúgy a baktáknak is. Lehet, hogy már a 67. zoknit kapom valakitől, de én mindig azt fogom mondani, hogy köszönöm szépen, mert a szeretetet fogadjuk el. Szóval ez nagyon-nagyon könnyű. Vagy együtt leülni praszádomon, így is úgy is eszünk, főleg grihasztáknak, ez egy nagyon-nagyon könnyű dolog. Úgy is eszünk mindig. Meghívni valakit, hogy akkor egyen velünk együtt, egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Szóval matazsik, hogyha főznek, tudják jól, hogy két emberre majdnem, hogy lehetetlen főzni. Szóval ha már nekiállnak főzni, akkor abból legalább 3 vagy 4 embernek elég. És én úgy gondolom, hogy az krisnavölgyi életemnek az egyik legintenzívebb és legélvezetesebb időszaka az volt, amikor gyakorlatilag 3 éven keresztül sose ettem úgy otthon, hogy ne lett volna ott velünk valaki. Mindig. Mindig ott volt. A Prabhupád mondja ezt a példát, hogy egy vajisnava mielőtt eszik, akkor kimegy a háza elé, és akkor kiabál, hogy aki éhes jöjjön. Ugye Krisna völgyben egy kicsit másképpen zajlanak az események. Egy pár alkalommal csináltam, vagy 4-5 alkalommal. Egy ilyen 4-5 alkalommal csináltam, és utána meg nem kellett, mert sokszor volt, hogy készen voltunk a praszádamra, és pakták csak, hogy bejöttek az utcára. Nem akartak fárasztani vele, hogy ki kelljen mennünk, és kiabálni. Meg olyan is előfordult, hogy este hazamentünk, és valaki ült a konyhába, és így várt bennünket, hogy na végre, hogy hazajöttünk, mert ő éhes. És ez egy annyira varázslatossá, annyira élvezetessé, annyira gyakorlativá teszi a Krisna tudatot. Szóval aki le tud ülni japázni, és azt mondja, oké, teszek egy ratát, és ma 198 kört fogok japázni, és abból ki tudja venni ezt az érzést, az nagyon-nagyon szerencsés. Aki esetleg nem, akkor ő a baktákkal való társulásból ki tudja venni, a barátaival való együttlétből ki tudja venni. És hogy ott vannak az ajándékok, ott van a praszádam, akkor felépítettünk arra egy alapot, hogy tudjon menni a következő dolog, az elme bizalmas feltárása és bizalmas érdeklődés. Ami még fontos, hogy lehet, hogy a vers ez így szól, hogy ajándékok adása és elfogadása, de ezt általánosságban úgy kell adoptálnunk, hogy mi vagyunk azok, akik adnak, és valaki mások lesznek, akik elfogadnak. Jó, szóval, hogyha valaki szeretné úgy fejlődni a lelki életbe, hogy na én leszek az, aki elfogadja az ajándékokat, akkor lehet, hogy nem lesz annyira gyors. Ugyanakkor van egy kötelességünk is, hogy tudjon működni ez a folyamat. Hogyha valaki hoz nekem egy ajándékot, Ráda Lilla szokott nekünk rajzolni, lehet, hogy nem annyira van szükségem rá, de el kell fogadnom. Ez a folyamat, és ez jó nekem is, meg jó neki is. Ugyanúgy praszádamat elfogadni és tisztelni. Ha meghív valaki vendégségbe, akkor ott enni kell. Hogyha valakinek volt már az a szerencséje, hogy indiaiak hívták meg vendégségbe, akkor ott nincs kibúvó. És akkor ez nagyon tisztában kell lennünk, hogyha elmegyünk vendégségbe, ott egy vendégnek az a kötelessége, hogy egyen. Amíg kínálják, addig eszik. Mindegy, hogy szereti, nem szereti, ízlik, nem ízlik. Kötelesség, enni kell. Mert ez a szeretetnek a folyamata így tud kifejezésre juttatódni.
Fogadni ajándékok, fogadni prasádom könnyű, mindenki tud csinálni, ez új back to programos tud csinálni. Adni ajándékok, kicsit figyelni kell, milyen szükség van az embereknek, ne hagyja, amikor mindenki, mint a Ráda Lilla, amikor rajzolja egymásnak. De figyelni kell. És prasádom, ez könnyű, ilyenkor osztani prasádom, mindenki szereti osztani prasádom, bocsánat, fogadni prasádom, akkor könnyű osztani prasádom. De amit az utolsó, igen, hallani, mi ez, bizalomba? Hallani bizalomba? Bizalommal. Bizalommal. Ez kell egy tulajdonság, ez kell, hogy valaki tud hallani. szoktunk mondani, ezért van két füle és csak egy száj, még ezen kétszer annyira fontos, még többször annyira fontos, hogy mi halljunk, mint beszélünk. Ez egy dolog, amit gyakorolni kell sokszor, mi nagyon benne vagyunk, hogy beszélünk, de igazán hallani, mi van egy kérdésről, ilyenkor lehet kérdezni valakitől, és ilyenkor képes vagy hallani végig, mit érzi ez a gondolat. És kérdezni, hogy több lehet hallani. Miért pont így gondolod? És ilyenkor hallani, inspirálni valaki, hogy tud beszélni veled, és tényleg ilyenkor tényleg csak hallani és érteni, mit másnak mond. És van egy másik oldalon, hogy ilyenkor mondani. Ez a legnehezebb, a hat között, ez a legnehezebb. Mondani, mi van a fejedbe, Krishna tudja pontosan, pont most, Radisham tudja, mi van a fejünkbe, pont most, azon a pillanatban. Akkor valaki mindig gondolja valami szép most. Ez a tudja, de a barátja is tudja ezt. Egy barátja tudja, mi van a fejünkbe, mi van a szívünkbe. Mit gondolsz? Mit érzed? Milyen vágyaink van? Milyen sérülem van? Milyen sérülés van a szívünkben?
Addig, amíg még mindenki gyorsan gondolkozik egy-egy kérdésről, addig eszembe jutott egy angol mondás, ez a problem shared.
Yeah, the problem shared is a problem halved.
Ami úgy szól magyarul, hogyha valakivel megosztunk egy problémát, akkor az a probléma feleződik. És akkor, ugye az angolok nem túl transzcendentális nép, ők elfelejtették a másik felét, hogy amikor valami...
Problem shared is a problem halved.
Hogy amikor valakivel megosztjuk az örömünket, akkor az az öröm megduplázódik. Szóval ez is egy olyan dolog, amire érdemes emlékezni, hogyha vannak barátaink, ha van legalább egy közeli barátunk, akkor élvezhetjük ezt is, hogy akár problémánk van, akár örömünk van, akkor az a jó irányba fog feleződni vagy duplázódni.
Csak egy, ami ez caution? Caution. Caution azt jelenti figyelmeztés. Hogy ilyenkor nem azt jelenti, hogy mi mondjunk az összes problémák mindenkinek, akkor megmondom, mi van a szívedben, mit gondol, milyen fájdalomok van, mert ez nem biztos, ez a legjobb dolog. Ilyenkor írjunk a falu újságon, meg Facebookon, és ilyenkor ez fog megoldani a problémám. De ez nem így működik. Hogy ilyenkor ez egyfajta érett kapcsolat betörténik, ezt a fajta bizalmasabb exchange?
Viszonzás.
Igen. Szóval ilyenkor kell, hogy építeni a kapcsolatok, hogy odáig tud menni. Ez egy nagyon érett fajta kapcsolat.
Fogunk majd adni a végén egy házi feladatot, szóval majd senki ne létszelje le, mielőtt azt megkapnátok. De akkor most van még egy kis idő kérdésekre.
Úgy említettétek, hogy lehet, hogy még most nincsenek ilyen kapcsolataink, ilyen baráti, de lehet tapasztalni idősebb személyek felül ezt a törődést. És ezekkel a személyekkel nekünk hogyan kell viszonyulni? Mert hogy barátság az a viszonzáson, kölcsönösségen alapszik.
Fogunk adni olyan választ, amit fog visszavonulni téged holnap is, mert pont fogunk beszélni másik fajta szintek kapcsolatokban. Természetes az, hogy ilyenkor szívesen osztjunk problémák, szívesen beszélünk lehetséges bakták, akik kicsit idősebb, mint mi, mert ilyenkor gondolkodjunk, hogy kapjunk fajta segítség. De ilyenkor ezt a fajta segítség is tud jönni egy olyan baráti szintből. Nem biztos, hogy ilyenkor kell keresni, aki valaki egy szányászi, vagy egy leokitánító mester, vagy 30 éve mozgalomba, hogy ilyenkor tudjunk belenni ilyenfajta kapcsolatokba. Ezt a fajta kapcsolatok, amit most beszéltünk, igazán, főleg az utolsó rész, ez történik igazán nagyjából a baráti szinten. Ez egy egyenlő szinten. Szóval holnap fogunk beszélni arról, gyere vissza.
Sivarál Maharaj mondta az egyik leckébje, hogy barátság az csak a jóság kötőreibe van. És hogyha az alacsonyabb kötőerőkben vagyunk, akkor honnan fogjuk tudni, hogy az, a, az barátság, vagy az pedig nem az.
A kérdés megválaszolja önmagát. Hogyha csak a jóságban van barátság, és valaki nem a jóságban van, akkor tudhatja, hogy a barátság az nem barátság. De amit, ahogy ugye nem feltétlen látjuk, hogy mi milyen kötőerőben vagyunk, feljebbvalóink el tudják ezt mondani, de amit fogunk látni az, hogy ez a személy, akit a barátomnak gondolok, ő segít-e engem abba, hogy előreépek a lelki életbe. Ez lehet egy dolog. A másik, az még egyszerűbb. Mikor adtam ennek az embernek utoljára ajándékot? Vagy mikor ettem vele együtt? Mikor adtam neki utoljára prasádomot? Mikor tártam fel neki az elmémet utoljára? Hogyha legalább a háromból az egyikre tudunk egy olyan választ adni, ami kevesebb, mint 17 év, akkor ő a barátom. Szóval, hogyha mondjuk egy éven belül megtörtént ez az esemény, akkor jó eséllyel ő a barátom. És amivel kezdtük, hogy különböző típusú barátságok vannak, erről lesz majd a házi feladat, hogy látnunk kell, hogy a jelenlegi kapcsolataink közül melyik személlyel, melyik kategóriában van a barátságunk. És amit szerettünk volna mai nap kihozni az ez, hogy be tudjuk azonosítani, hogy milyen kapcsolataink vannak, és hogy legalább saját magunk tisztában legyünk azzal, hogy van-e legalább egy barátunk, hogyha van, akkor ki az, és hogyha nincs, akkor meg mit kell csinálnunk. Reméljük, hogy ha sikerült a mai nap átadnunk, hogyha nincs, akkor egy hiányt érzünk a szívünkbe, és akkor holnap fogunk majd arról részletesen beszélni, hogyha nincs, akkor hogyan tudjuk elérni, hogy legyen.
Akkor gyere vissza holnap.
Igen.
Szeretném
megkérdezni,
hogy a Prajapa barátok és a barátok
között a különbség. Prajapa meg a havarok. Havarok ez ilyenkor pont mikor volt ez? Tavaly előtt ilyenkor maratonoztunk Chambi Haribuba, jó havarom. Mely dolga beszélünk, nagyon mely dolga beszélünk, de az uralkodó hangulat, az ilyen viccelünk, nagyon viccelünk. De mi, amit mondtam, mi nagyon mely dolga is beszéltünk. Szóval havarok ilyenkor, ez az állap, ez ilyenkor. De ez jó, nagyon jó, elvizem minden pillanat. Prajapa, mi nem beszélünk Prajapa. Ő se akar hallani Prajapa, én sem fogom mondani, vagy hallani se. De teljesen másik dolog, ez egy olyan fajta tulajdonság, amit egy komoly bakta nem fog részt benne lenni. Ez a Prajapa és Havaras Kodás is ilyenkor, ez egy másik dolog. Prajapa ez igazán veszélyesebb, sokkal veszélyesebb. Miért sírtes lehet követni? Még Raghunath Das Goswami kapott Chaitanya Mahaprabhu három parancs. Valaki tudja ezt a három parancs? Raghunath Das
Goswami.
Ne legyen finom ételeket. Ne legyen finom ételek.
Ne
ott a szép ruhába. Yeah, nincs falusi beszélgetés. Gramya kata. Gramya, gram, falu, nandagram, gram means falu, kata, Krishna kata, gramya kata. Mit történik a faluba? Azt mondta, de ez tényleg így megint. Várj meg, meg fogom mondani a másik embernek, hogy mit történik. Gramya kata. Szóval Prajapa, ez nem jó senkinek. Havarodni, ez oké, ez jó. Csak van mértékben.
Úgy is mondhatjuk, hogy a lelki életünk szempontjából a hariból kapcsolatok, azok nem kapcsolatok. A prajapa kapcsolatok, azok már kapcsolatok, de inkább negatívak. A haverok azok is kapcsolatok, de azok semlegesek. És a barátok azok a kapcsolatok, amik pozitívak.
Valamennyi?
Még? Említetted a bátyámat, az András, és mondjuk ő nekem előbb volt testvérem, mint úgy lett volna, hogy bakta. És nagyon nehéz átkonvertálni tudatomat abból, hogy ő a bátyám, abban, hogy úgy viszonyuljak velem, mint bakta. És ez mondjuk, hogyha nehézséget okoz vele, azt a fajta őszinteséget, vagy nem tudom, felépíteni, akkor hogy mit tudok csinálni, vagy hogy kezelni.
Ez egy probléma, mit tud történni nem csak a testvérek között, a felesége, férje között, aki jön a mozgalomba, vagy a szülei meg a gyerekek között is ilyenkor tud történni. Mi ez a Krishna tudat? Átalakítani az azonosítás. Szóval ilyenkor mi azonosítjunk magunknak, mint örök lelkek. És csak véletlen, hanem véletlen, tervezve volt így, hogy András lett a testvéred, vagy ez a szüleinek, ez a gyerek, vagy ez lett a felesége, pillanatilag ez a helyzet, de ez igazi örök azonosítás, hogy én vagyok Krishnának a szolgájának a szolgájának a szolgája. Itt van egy bhakta életem, aki most pillanatban ez a viszonyzás, hogy mint testvére, vagy fia, mint anya, mint felesége, mint férje, és az én szolgálatom, ez dasa, ez az én dolgom, csak szolgálni őket. Szóval de az azonosítás megvan, akkor ez megoldva van a fejünkben. Szóval nagyon erősen, gyorsan kell megoldani ezt, hogy ilyenkor erősíteni az igazi azonosítás, az igazi ego. A hamis ego ez, hogy én vagyok Kándrosnak a testvére, és Miskolcból jövök, és magyar vagyok. De az igazi azonosítás ez, hogy én dasa, mit csinálom itt Magyarországon. Én örök lakó a lelki világhoz, én bhaktáknak a szolgája vagyok. És akkor pont most ezen a pillanatban András, hogy testvérem, ez mindegy. Mit tetsz, hogy fontos az azonosítás. Még valaki?
Ilyen esetekben először meg kell értenünk, hogy mi okozta a fájdalmunkat. Az okozta általában kettőféle dolog. Az egyik, hogy rám mutatott egy olyan tulajdonságomra, ami rámutatott egy anartámra, amivel fáj szembesülni. Ez egyféle, és akkor ennek van egy pár variációja. A másik pedig, amikor egy olyan dolgot csináltam, miatt elvesztettem a bizalmamat benne. Elmondtam valamit neki őszintén, feltártam neki az elmémet, ő meg nem vette komolyan, elmondta másoknak, és akkor nem jól kezelte azt az egész helyzetet, nem felelősséggel kezelte azt a dolgot. És akármelyik, ugye, hogyha az első fajta van, akkor ez viszonylag egyszerűbb, mert akkor meg kell értenem, hogy lehet, hogy fáj, de ez egy jóféle fájdalom. Ez olyan, mint amikor kell egy műtét, és jön az orvos, belénk bök egy kést, és akkor kezdi visszatolni a húsunkat, de mindenki érti, hogy ja, hát ez kell, mert máskor nem tudja kivenni azt a beteg dolgot, amit ki akar venni. A másiknál, amikor van egy csalódás, akkor ha nagyon alaposan végig kell gondolnunk azt, hogy első körül, hogy mikor történt ez. Szóval egyszer beszélgettem a Matajival, és akkor mondta, hogy nagyon elvesztette a bizalmát, mert valakinek elmondott valamit bizalmasan, és akkor ő meg továbbadta, és kérdeztem, mikor volt ez, és akkor mondta, hogy hát 10 éve. És akkor mondom, most akkor mi lesz? Most akkor soha többet senkinek semmit, mert 10 éve valaki csinált valamit. Szóval egy bizonyos idő elteltével lehet, hogy még az a személy, aki elkövette ezt a hibát, ő is fog változni. Elképzelhető, hogy ő is csapázik, tisztul, fejlődik, akkor vissza tudjuk építeni a bizalmunkat. Vagy ha ő vele nem, akkor viszont valaki mással. Szóval lehet, hogy egy olyan személynek tártuk fel az elménket, aki éretlen volt kezelni azt a helyzetet, vagy nem értette megfelelően, vagy az ő szempontjából nem olyan volt a kapcsolatunk. Ez még egy fontos dolog lehet, hogy erről majd holnap beszélhetünk részletesen, hogy sokszor a kapcsolataink a mi oldalunkról nem úgy néznek ki, mint a másik oldalról. Egyszer beszélgettem egy baktával, aki nagyon komoly nehézségben volt, és akkor tudtam, hogy a nehézségének az egyik oka az, hogy nincsen neki barátja, és igazából senkitől se tud hallani hosszú évek óta. És akkor ugye, mivel egy idősebb bakta volt, akkor idősebb baktákat általában úgy próbálunk segíteni, hogy kérdéseket teszünk fel nekik. Szóval nem elkezdtem neki mondani, hogy büszke állat vagy, és fönnhordod az órodat, hanem akkor próbáltam tőle kérdezgetni. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát igen, itt vagy egy idős bakta, biztos van egy sok olyan nehézséged, amit nehezen osztasz meg másokkal, de hogy ki a barátod? És akkor azt mondta, hogy hát te. És én nagyon-nagyon meglepődtem rajta, hogy hát most én körülbelül ide a Haribol barátságba tettem volna be, és éreztem, hogy milyen szörnyű helyzetben van, hogy a velem való kapcsolata a legmélyebb emberi kapcsolat. Szóval ezt is kell éreznünk, hogy igazából ki az, aki mondjuk okozta nekünk ezt a csalódást. És ha tényleg az van, hogy jogos volt, akkor kell találnunk valaki mást. És általában, hogyha elég körültekintőek vagyunk, akkor előbb-utóbb megtaláljuk azt a személyt, akivel föl tudjuk építeni ezt a bizalmas kapcsolatot. Az hozzátartozik az igazsághoz, hogy a hölgyeknek ez sokkal nehezebb. Szóval, mivel a férfiaknak másképpen működik az elméje, akkor nekünk általában könnyebb felépíteni egy mély barátságot. Matajiknak sokkal, sokkal nehezebb. Őnekik ott van a férjük, aki meg tudja adni ezt a fajta menedéket, aki tud nekik segíteni abba, hogy benne maradjanak abba az irányban, amin haladnak a Krisna tudat felé. De még mindig kell nekik egy bizalmas barátnő, akivel meg tudják beszélni a tipikus női dolgokat, amire esély nincs, hogy a férjük egyáltalán megérti, hogy miről beszél. Nem, hogy segítsen neki magával a problémával.
Nem kell magyarázni a veszély, hogy ilyenkor pont nem túl régen egy ismerős kérdezte tőlem, hogy ez jó, egy fiú kérdezte tőlem, hogy ez egy jó, hogy ilyenkor van egy Mataji, aki egy barátja. Nem mondtam, hogy ez hova vezet, ezt tudod, ez természetesen már fog vezetni, ez egy irányba vagy a másikba. Nem kell magyarázni ezt nektek, fogunk végezni időben.
Igen, vagy azt csináljuk, hogy kiadjuk a házi feladatot, és akkor akinek meg van kedve, az meg még maradhat.
Igen, ez is jó. Ez fogunk adni, nem ez, van több, baktáknak. Ez csak nektek való, nem kell visszaadni. Ez csak egy olyan lehetőség, hogy a bakták tud analizálni a baráti kapcsolat, mi van neki. Kettő oldalon van. Egyik, amit előbb beszéltünk, hogy milyen bakták, milyen kapcsolatok van, aki nem bakták, aki félig bakta a Haribo, vagy a Prajalpa, vagy a Havé kapcsolat, vagy igazán a barát, az az ember, aki tudja, mi van a fejünkben, mi van a szívünkben, aki tudja, mikor beszélünk, vagy csinálunk valamit, ő tudja miért, így van. A másik oldalon, mi?
Ez
majd holnap. Igen.
És akkor
annyi a... holnap, a másik oldalon sokkal izgalmasabb.
És az a feladat, segítenétek kiosztani, hogy át kéne gondolnatok, hogy kikkel van kapcsolatotok, kik azok a nevek, akik először eszetekbe jut, hogy a kapcsolatokról gondolkoztok, és beírjátok a neveket abba az oszlopba, amiben tartozik.
Csak nektek hoz tartozik, hiszen nem kell adni másnak, vagy nekünk vissza.
Jobb, hogyha nem mutatjátok meg a többieknek.
Igen, igen. Nézd meg, te nem vagy rajta a listán.
Jó, szóval akkor az a kérés, hogy akkor este vagy holnap, napközben, amikor van időtök, akkor írjátok be a neveteket. És holnap, aki visszajön, reméljük, hogy valaki majd visszajön holnapra is, akkor csak annyit fogunk mindenkitől kérdezni, hogy melyik oszlopba hány nevet tudod beírni. Jó, szóval az első oszlopba hány nevet írt, a másodikba, a harmadikba, a negyedikbe hány nevet írt. És hogyha megengeditek, most 3 percen már túl voltunk, de én szeretnék, nekem is lenne egy kérdésem. Ki az, aki tudja, hogy az, amiről ma beszélgettünk, annak milyen kapcsolata van az előadásnak a címével? Szóval az a címe az előadásnak, hogy a bakták a legnagyobb kincsünk, és hogy mi a kapcsolat azzal, mint amiről beszélgettünk? Van valakinek valami ötlete?
Kibonyolta nyomtat... le, az kincsre lel?
Ó, igen, ez jó. Aki barátra lel, az kincsre lel.
Nem az, hogy aki már van, akikkel van már ilyen kapcsolatunk, mondja, aki barát kategóriában, azt jobban meg tudunk értékelni.
Igen.
Hát, hogyha van, aki már itt van és próbál bakra lenni, akkor ez nagyon fontos, hogy tudjon itt maradni és tudjon fejlődni a lelki életébe, és ahhoz, hogy ez tudjon működni, ahhoz kell az, hogy nagyon szép kapcsolatokat tudjunk egymással nyerni.
Igen, ez is jó, nagyon jó, igen. Oké. Oké.
Fogták nélkül nincs fejlődés.
Fogták nélkül nincs fejlődés, jó, ez mind nagyon jó. Jó, akkor találtunk egy pár okot, ahogy össze tudjuk kapcsolni. Igazából félrenyomtattuk a plakátot. Nem. Szóval mindezek, amit elmondtatok, ezek azok az kapcsolatok, amik összefűzik a mondandónkat ezzel a címmel. Jó, akkor egy kis ízelítő kezd csináló holnapra. Ma beszéltünk a barátságoknak a jellemzőiről, és ugye definiáltuk, hogy mi egy barát. Emlékszik rá valaki, hogy mi volt a definíció, hogy mi egy barát?
Aki ismer és aki megér.
Aki ismer és aki megér bennünket, szuper. És akkor holnap a barátságoknak a szintjeiről fogunk beszélgetni, aztán annak áldásairól, hogyha menedék alatt vagyunk, a barátoknak a kötelességeiről. Szóval reméljük, hogy elégedettek vagytok, hogy tudtunk benneteket szolgálni ezzel a kis beszélgetéssel, és akkor hivatalosan már 7 perccel húztuk az időtöket, úgyhogy nyugodtan mehet mindenki. Ha esetleg valaki szeretne maradni, van még valami kérdés, akkor még tudunk maradni egy picit. Igaz?
Ja.
Köszönjük
Hare Krishna,
Shri Radha, Shyama Sundar ki, Srila Prabhupada ki, Navraja Mandal Parikram ki, Gaur Premanande.